Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk a Maldív-szigetekre. Egyrészt azért, mert a dél-kelet-ázsiai, meg általában az ázsiai célpontok közül Tájföld volt a nyerő, és Tájföldre látogattak el a legtöbben általában egy hagyományos szezonban a magyar turisták közül, már egyáltalán akik az egzotikus időszakban utazásra befizettek, vagy akár egyéni módon maguknak utat szerveztek. De most a Maldív-szigetek vette át a vezető szerepet, hát meg persze a Dominikai Köztársaság, Zanzibár, Costa Rica és egy picit Mexikó, azon ott nem fogva, hogy talán ezekre a helyekre a legkönnyebb bejutni az egzotikus célpontok közül. A Maldív-szigetekre negatív PCR-teszt kell, a többi helyre még az sem, amelyeket itt felsoroltam. Ugyanakkor Tájföld is próbál nyitni, nagyon hiányoznak ott is a turisták, úgyhogy vélhetően hamar megváltozik majd a preferencia a turisták körében, de egyelőre még azt látjuk, hogy a legkülönbözőbb országokból, így Magyarországról is meglehetősen sokan utaznak a Maldív-szigetekre, legalábbis ahhoz képest, hogy jó pár külföldi ország egyáltalán nem fogad vendégeket, és hát ugye mi Magyarország sem fogadunk vendégeket, tehát az biztos, hogy különösen aktuális a Maldív-szigetek most a világszámban itt az Inforádióban. Ott volt egy kedves barátomnak az esküvője, és emellett nagyon-nagyon sok magyar utazott a Maldív-szigetekre. Nagyjából 1000-1200 magyar turista döntött úgy, hogy járvány ide vagy oda, már pedig a Maldív-szigetek gyönyörű atolljain fog egy kicsit pihenni, még akkor is, hogyha hazatérve karantén kötelezettsége lesz, és karantén várja. Úgyhogy az biztos, hogy az egzotikus úti célok közül a legkedveltebb a Maldív-szigetek most, de mennek egyébként Zanzibárra is magyar turisták, most február végén is indulnak többen. A Dominikai Köztársaságban is vannak magyarok, és Mexikó üdülőparadicsomaiban is pihengetnek. Míg korábban az egzotikus úticélok közül Tájföld volt a legnépszerűbb, most azért kevésbé, bár hozzáteszem, nagy kampányt indítanak azért, hogy visszanyerjék a turisták bizalmát, de hát azért a koronavírus járvány miatt nagyon komolyan korlátozták azt, hogy mennyi időre, hogyan, kik utazhatnak. Koronaszállókat is Tájföldön bevezettek, ahol el kellett tölteni bizonyos időszakot, majd utána lehetett csak nekiindulni az üdülő területeknek a látogatásnak, úgyhogy ebből a szempontból azért nem volt annyira könnyű és egyszerű bejutni, mint mondjuk a Maldív-szigetekre, ahová egy negatív PCR-teszt is elegendő. Mesélte barátom most, amikor a héten találkoztunk, hogy annyira tele voltak a gépek, hogy eredetileg 28-án akart online jegyet venni január végére, de aztán már nem sikerült neki, csak telefonos ügyfélszolgálat segítségével csipett meg végül is egy jegyet január végére, és aztán most pár napja érkezett haza. Úgyhogy rendkívül népszerű célpont, hiszen nincs túl sok repülőjárat, túlságosan sok célállomásra az egzotikus úti célok közül. Ráadásul 8 hónapig a Maldív-szigeteken be voltak zárva a szállodák, támogatást alig kaptak, úgyhogy úgy várták már a nyitást, hogy ennél jobban semmit se lehet. Az alkalmazottak azt mondták, hogy igazából minimál pénzt kaptak, úgyhogy nagyjából arra volt elég, hogy ne halljanak éhen. Havi $200 kaptak az alkalmazottak a szállodában például, ahol volt. Ez nagyjából 70-80 ezer forint, ugye arra elég, hogy ne halljanak éhen. Nem kell maszk egyébként a szigetek esetében, talán csak a Fő-szigeten van néhány kivétel, de úgy egyébként az üdüléskor, mondjuk amikor kifeszünk a tengerpartra, nem kell maszkot viselni. A recepción, illetve a kiszolgáló személyzet tagjai felveszik a maszkot, de a vendégeknek nem kell. Egyébként sokat tesztelnek, PCR-tesztel az alkalmazottak esetében is, illetőleg érkezéskor több tesztet is csináltak, és kevés szerencsére a koronavírusos a Maldív-szigeteken. Minden esetre várják nagyon a turistákat, és a szállás árból komoly engedményeket adnak több helyen is. 50%-os árengedmények is vannak, cserébe relatíve sok a vendég, úgyhogy komoly a bevétel az italok eladásából. A Maldív-szigeteket úgy kell elképzelni, hogy van egy sziget, de az sem nagyobb, mint a mi Margit-szigetünk, az a Fő-sziget, ott vannak magasabb épületek, és tényleg az ilyen városias jellegű. Az összes többi sziget, az klasszikusan olyan, amilyennek elképzelünk egy álomszigetet, lényegében korallzátony valamennyi, utak nincsenek, kiépített utak, lényegében maximum a bicikli utak, azok is csak a nagyobb szigeteken, kerékpárral vagy gyalogosan közlekedik mindenki. A szigeteknél fehér homokban sétálhatunk, pálmafa, mindenhol az őshonos növény, és tényleg gyönyörű türkis színű a tenger, az atollok, a korallzátonyok miatt kicsik a hullámok a legtöbb helyen, tehát tényleg lehet lubickolni, snorkelezni, és aztán valóban ez paradicsomi hely a Maldív-szigetek jó néhány szigeten. Hozzáteszem, vannak azért olyan helyek is, ahol már a tenger elég nagy területet kiharapott így a kis atollból, és nem tökéletes mondjuk minden. Vannak, ahol kevésbé jól kinéző strandokat találunk, hát igazából az egész sziget majdnem mindenhol egy strand, de a szigetek túlnyomó többsége az még ilyen tipikusan édeni. Én többször voltam a Maldív-szigeteken, talán a magyar filmesek közül az elsők között voltam, akik filmet csináltak a Maldív-szigetek üdülőiről, hiszen ugye a 80-as évek végén kezdték el egyáltalán ezeket az üdülőszigeteket megépíteni, és én a 90-es évek legelején készítettem filmet ezekről. Aztán utána 2001, 2002, 2003 szinte mindegyik évben voltam valamilyen célból, sokszor azért, hogy fotókat készítsek szállodákba, meghívás útján, vagy bármilyen más módon, de nagyon-nagyon sokszor voltam, és tényleg édes szigeteket képzeljenek el. Valóban azt mondják sokan, hogy a Föld utolsó gyönyörű, csodálatos helye, és a turizmus azért sokat számított a helyieknek, hiszen olyan bevételekhez juttatta őket, hogy ebből a mély szegénységből azért ki tudtak törni. Ugyanakkor, mondom, egy sziget általában egy szálloda, de itt ne egy hatalmas szállodaépületre gondoljanak, hanem ha már valami egyemeletes, akkor az már tényleg, nem tudom, komoly épület. Van egy Sun Island nevezetű sziget, hát általában van egy angol neve, meg egy helyi neve a szigetnek, és itt például az egyik egyetemi főiskolai épület is egyszintes, és ez már önmagában az, hogy korallkőből készült, és nem pedig fából, az már jelentős épületté teszi. De egyébként általában fa bungalók vannak, a víz fölötti bungalók közül rengeteg van, hiszen egyébként nem lenne elég hely a szárazföldön, és hát vannak, mondom, azért vendégek is mostanában a koronavírus járvány idején is, és persze minden italért fizetni kell, még ha valaki úgynevezett all-inclusive szolgáltatásra is fizet be, az sem ultra all-inclusive, mint a török Rivérán a nyári szezonban, hanem akkor is bizonyos időszakokban fizetni kell a narancsléért, az italokért, nem minden van benne, tehát, de egyébként is ritka ez az all-inclusive, legtöbb szálláshelyen adnak reggelit, vacsorát, és közte pedig fogyasztunk bőséggel, meg hát a vacsoránál is az italfogyasztást külön ki kell fizetni, és sok opciónk nincsen, hogy itt majd bevásárolunk a közérbe, mert közért nincsen, maximum a szállodának van boltja, de hát ott is ugyanolyan árbér kapjuk meg a vizet is, mint hogyha bármelyik vendéglőbe bemennénk sok helyen. Mivel most olcsóbbak a szállások, ezért legyünk realisták, nem csak milliómos grál lovagok érkeznek ide, tehát azért bizony este vannak izgalmas bulik is manapság jó néhány Maldív üdülőparadicsomnál, ahol a kedves barátom, akivel a héten találkoztam volt, az egy 300 fős sziget, és 35 magyar volt egyébként a szigeten. Csoportosan nem lehet foglalni, ugye nálunk is úgy van, hogy az utazási irodák nem szervezhetnek jelenleg csoportos utazásokat, nem utazhatnak csoportosan vendégeket, hiszen a külügyminisztérium továbbra is nem javasolt kategóriában tartja az országokat, tehát egyesével azért foglalhatunk, de végülis annak semmilyen akadálya nincsen, hogy vagyunk mondjuk 8-an, és akkor mindenki egyesével befoglaljon magának valamit, vagy akár 15-en is. Egyébként az is érdekes, hogy nagyon sok szigeten megkérdezték a személyzet tagjait, hogy ki akar elmenni, és senki nem akart. Hozzáteszem, azért nem is lett volna nagyon pénzük rá, tehát az még hagyján, hogy a főszigetre elmenjenek motorcsónakkal, de nagyjából ennyi. Hát az, hogy valahova hazarepüljenek, mondjuk Indiába, Sri Lankára, arra azért nem nagyon lett volna pénzük. Nem szedhet magának csak úgy a turista ételt a svéd asztalról, mint egy normál időszakban, hanem választhat, és akkor szépen kiviszik neki a kesztyűs pincérek, akik maszkban vannak. A választék a fele annak nagyjából, mint koronavírus előtt, tehát nem olyan dús a svéd asztal. Hozzáteszem, egyébként sem a Maldív-szigetek arról híres, hogy olyan jellegű lakomákat lehet csapni, mint mondjuk a Dominikai Köztársaságban, vagy éppenséggel az ultra all-inclusive török szállodákban, tehát azért ide mindent vinni kell, szinte a tenger gyümölcsei kivételével, minden mást valahonnan behoznak. Most még így az amúgy is olyan közepes svédasztal is egy picit lájtosabb, de bőven elég ahhoz, hogy jól lakjunk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy éhesek maradnánk, hanem azt jelenti, hogy lényegében egy picit azért jobb, mint hogyha elmegyünk a francia Rivierára valahova, mert ott azért tudjuk jól, hogy a francia kontinentális reggeli az nagyjából az éhenhalásra elég, tehát annál egy picit azért jobb mindenképpen, úgyhogy nem érezzük nagyon az ételek hiányát, csak aki korábban volt, az tudja, hogy most azért a korábbihoz képest kisebb a választék. A spában, tehát a különböző wellness szolgáltatásokat illetően nagyjából fele annyi vagy harmad annyi a személyzet, kevesebb a kiszolgáló. Naponta 2-3 alkalommal is fertőtlenítés van szinte mindenütt, és az éttermek hamarabb zárnak a szokásosnál. Bizony, mint említettem, azért a koronavírus járvány miatt nem akkora a választék a Maldív-szigeteki üdülőszállodákban, a svéd asztal esetében, vagy akár a spánál, mint a fénykorában a szigetcsoportnak, de azért a gyengébb kínálat nem azt jelenti, hogy ne lenne felhőtlenül boldog mindenki, hiszen egyáltalán pihenhet, üdülhet, maszk nélkül napozhat, snorkelezhet, és élvezheti azt, hogy a pálmafák a víz fölé hajolnak, és gyönyörű jó idő van általában. Hozzáteszem, az északi és a déli atollon annyira más az időjárás, hogy van olyan terület, ahol nagy valószínűséggel jó időnk lesz, és vannak olyan atollok az északi területen, ahol azért rendkívül gyakori a komoly esőzés. A nyári szezon általában esős. Hát én voltam úgy itt Nászúton, hogy az első hét az csodálatos volt, a második hét is gyönyörű, és az utolsó nap pedig jött a vihar, és azok az ismerőseim, akik az utolsó nap jöttek, és 10 napig maradtak volna, 2 nap után hazamentek, mert látták, hogy kilátástalan, nézték az időjárás jelentést, és hát mondták, hogy akkor inkább most visszamennének. Ami a mostani időszakra jellemző, hogy a kisebb pénzű, de vállalkozókedvű fiatalok is utaznak, akik azt mondják, hogy már pedig koronavírus járvány ide vagy oda, ők el akarnak menni valahová, és kapóra jön, hogy volt soha szállás a Maldív-szigeteken, úgyhogy irány. Tehát emiatt persze azért néhol az ismerőseim elmondása szerint buli negyed hangulat van a romantika mellett vagy helyett, tehát azért nyilván az igazsághoz hozzá tartozik, hogy lehet persze mondjuk a Halászbástyán is az étteremben élvezni Budapest gyönyereit, meg a Király utcában is bulizva éjjel 3 órakor. Tehát van, aki ezt szereti, van, aki azt, de az kétségtelen, hogy ilyen is előfordul, hogy itt azért a tivornyákból sincsen hiány. Azért ez nem volt jellemző a Maldív-szigetekre, mert általában 10 órakor mindenki szépen 11-kor elpihent, és akkor nézegette maximum a gyönyörű csillagokat, meg a fényeket, hiszen a holdnak is olyan erős fénye van itt a Maldív környékén, az Indiai-óceánnál, hogy mint hogyha világos lenne sokszor egy picinkét. A fakultatív programok azért megvannak, cápanézegetés, búvárkodás, ezek ugyanúgy üzemelnek, tehát ezekben nincs hiány, úgyhogy mennek is a turisták. Ha valaki egyébként a Maldív-szigeteken akar esküvőt szervezni, vagy egy független szervezőt bíz meg, van olyan hotel, olyan szállodasziget, ahová bemehet független szervező is, és van, ahol csak a szálloda szervezhet. És azért azt tudni kell, hogy automatikusan nem érvényes a Maldív-szigeteki esküvő nálunk, ez egyébként a tájföldi esküvőre is igaz, úgyhogy külön kell honosítani, de általában a párok azok mondjuk megerősíteni az ő esküjüket, az ő házasságukat érkeznek ide, tehát tetszik nekik a ceremónia, és tényleg fontos nekik az esküvő, de aztán megcsinálják otthon, vagy már korábban megcsinálták azt az esküvőt, amikor az anyakönyvvezető előtt egybehangzóan kijelentjük, hogy szeretnénk házasságot kötni, és nagyjából a kijelentéstől valóban jogilag is házasok vagyunk. Hozzáteszem, olyan ismerősöm is van, aki azért ment tájföldre nősülni, mert nem volt biztos benne, hogy akarja ezt, és aztán amikor kiderült, hogy szétmennek, akkor megdöbbent szegény hölgy, hogy a papírja nem sokat ér. Tehát ebből a szempontból azért nyilván érdekes a Maldív-szigetek, de az biztos, hogy vagy itthon is kell egy külön esküvő, vagy pedig hát elég bonyolult procedúra az, hogy azt utána elismertessük itthon, de gyönyörű a ceremónia viszont. $1,500-tól egészen $10,000-ig terjedhet, és különböző csomagokat kínálnak a szervezők is, meg a resortok is, a szállodák is, a hotelszigetek. Érdekes egyébként, hogy az esküvői szertartásokban azért az iszlám, meg a hindu hagyományok is jelen vannak, és olyan is előfordul, hogy 2 napot ünnepelnek, és kétféle hagyomány alapján. Az esküvő amúgy is több napos életérzés, és hát ilyenkor persze téged ünnepelnek, elsősorban mondjuk az asszonyt. Az ünneplése lényeg, úgyhogy ha valaki itt benevez egy esküvőre, akkor valóban úgy kezelik napokig, mint egy herceget vagy hercegnőt. Nagyon jó idő van, gyönyörű a környék, szép fotók készülhetnek. A tradicionális ruhát ki lehet bérelni, de hogyha valaki hagyományos ruhát szeretne, hát akkor itthonról célszerű vinni. Hozzáteszem, ezek a habos-babos esküvői ruhák nem nagyon működnek, mert olyan magas a páratartalom és a hőség, hogy leolvad az emberről, meg hát a tipikus öltő, nyakkendő, stb. Smokingos is kombó is olyan, hogy hát nem sokáig bírjuk a napon, azért ezt tudni kell. A sminkesek, meg a fodrászok pedig a Maldív-szigeteken nagyjából olyanok, hogy hát el is sírhatja magát a mennyasszony. Most kedves barátomnál is ez előfordult. Hát nem csodálkozom egyébként, mert lássuk be, hogy a magyarok például ebben a smink, fodrász, filmes világ, ebben sokkal erősebbek. Tehát én is voltam úgy Olaszországban, hogy egy hölgyet ki kellett volna sminkelni, jött egy sminkes, vagyonszintű összeget legombolt tőlünk, és hát utána az egészet le kellett mosni és újra kezdeni. És ez Olaszországban volt, na most ehhez képest itt a Maldivon, tehát valójában mindenki vigye a smink felszerelését meg, nagyjából képzelje el, hogy saját magának hogyan fogja belőni a haját, tehát nem tipikusan ez a sminkes fodrász nemzet. Minden esetre attól még a ceremónia nagyon érdekes és izgalmas. Alkoholt nem isznak a helyiek, csak a szingalézek. Ugye, hát persze a lakosok egy része is szingaléz, de egy része már a muszlim vallású és nem iszik alkoholt. Egyébként meg lehet vásárolni a szállodától az alkoholt az esküvőre, hát természetesen aranyáron. Mesélte a barátom, hogy délben kezdődött az esküvőjük, és másnap délután fejeződött be. Hát ők ugye nagyon izgalmas és nagyszabású esküvőt, de mégis szép és romantikus esküvőt terveztek, álmodtak meg maguknak, és ez sikerült is. Le kellett mondaniuk a helyi zenekarról, mert hogy a főváros és a szigetek között csak külön engedéllyel lehet bejönni, és a helyi zenekarnak is annyira bonyolult lett volna ez az engedélyeztetési eljárás, hogy végül is nem jöttek, mert nem lehetett megszervezni, vagy hát nagyon nehéz lett volna. És a drónvideóról is csak annyit, hogy eleve gyengék az itteni drónvideósok, kevesen vannak, a fővárosban néhányan tudják ezt a szolgáltatást, és hát itt is azért két PCR-teszt is kellene ahhoz, hogy átmenjenek mondjuk egy turista szigetre. Cserébe viszont a fantasztikusan jó időben káprázatosan szép a víztükör, a pálmafák, a virágdekorációk, a trópusi gyümölcsök, a virágszirom dekorációk tényleg pazarul néznek ki. Általában esténként gyönyörű virágszirmokkal díszítik a fantasztikus ágyat, úgyhogy ebből a szempontból tényleg hibátlan tudnak alkotni a helyi személyzet tagjai. És az esték, mint említettem, azért is különösen szépek, mert gyönyörűen tiszta az ég, ragyognak a csillagok, levegőszennyezettség szinte semmi, nincsenek nagy üzemek, mindent lehet látni, a holdfénye is olyan erős, hogy megvilágítja az Indiai óceánt. Van néhány sziget, ahol szerelemfát is találunk, van, ahol szívecskéket tesznek egymás mellé, máshol lakatok vannak, mert hogy azért sok esküvő volt már a Maldív-szigeteken, ilyen gyönyörű, romantikus, idilli környezetben, mert hogy a világ legromantikusabb helye sokak szerint. Hát persze, vannak azért még izgalmas és romantikus helyek, tudjuk jól, az Öreghíd Firenzében, vagy akár a Halászbástya Budapesten, és sorolhatnám tovább, de az biztos, hogy az az álomsziget, amire így gondolunk a plakátok meg az otthoni fali kárpit alapján, az biztos, hogy az a Maldív-szigetek, és jó néhány sziget a Maldív-szigeteken helyesebben. Malé és Bandos szigete között parkolnak az óriási luxus jaktok. Itt azért találunk tényleg fantasztikus és nagyon-nagyon érdekes jaktokat is, és bár a Saint-Tropez-i jaktokhoz képest azért nem mindegyik olyan, hogy helikopter leszálló is van rajtuk, de attól még érdekes, hogy hát sokan itt leparkolnak, és aztán elmennek az egyik turista szigetre. Egyébként pedig a főszigetre érkeznek a nagygépek, és onnan aztán vagy hajóval viszik át a turistákat a szigetekre, vagy pedig bizonyos távolabbi atollok esetében van belföldi járat, ami azt jelenti, hogy egy másik reptér szigeten leszáll a repülőgép, és akkor onnan bemegy hajóval vagy csónakkal az illető át a szigetre. Hozzáteszem, én voltam távoli szigeten csónakkal, 3,5 óra alatt értünk oda, és akkor ezt a 3,5 óra utat egy repülő mondjuk fél órára lerövidíti. Bár hozzáteszem, nyilván azért jó ez, mert repülőn mondjuk utazhat 150 ember, és akkor utána egyszerűbb őket hajókkal átvinni a szigetre, de hát valójában, amíg üldögélek a repülőtéren, meg megérkezek, meg kiszállok, stb., tehát az igazából majd, hogy nem ugyanott vagyunk időben. Hozzáteszem, volt egy olyan időszak, amikor meg hidroplánnal lehetett menni, az szerintem sokkal jobb volt, mert akkor nem az volt, hogy elmentünk repülővel a repülőtérszigetre, és aztán még onnan még hosszú, bonyolult módon csónakoztunk, hanem gyakorlatilag a hidroplán leszállt a szigetnél, elment egészen a kis mólóig, és már a hidroplánról rögtön a mólóra pakoltuk ki a csomagokat, tehát nem is kellett csónakkal mennünk sehová, úgyhogy ez a hidroplános világ, ez még sok helyen működik, nekem ez inkább bejön, de minden esetre most már például a magyarok által kedvelt Sun Islandnél is sokszor az van, hogy a központi kis repülőtérre leszáll a repülő, és akkor onnan a csónakokkal viszik a turistákat tovább. A helyi életről csak annyi, hogy teljesen szeparáltan működik egyébként az üdülőszigetektől, és külön van egy focipálya sziget például, ahová komolyabb mérkőzéseket játszani is mennek. Hát persze az igazán komoly stadion az csak a Fő-szigeten van, de én láttam focizni a Maldivokat például Royal Islanden is, és tényleg azért imádnak, minden este játszottak egyet. És van bevásárlósziget, ahol 8-10 boltot találunk, hát persze nem plázákat, hanem fából, meg mindenféle kókuszdarabokból összepakolt, izgalmas kis bódészerű valamiket képzeljenek el, és akkor ott árultak tejet, vizet, gyümölcsöket, stb. Meg hát lehetett kapni kínai termékeket is, hát itt is kínai pólót árulnak mindenhol, meg kínai műanyagot. Aztán van egy olyan sziget, ahol a különböző trópusi gyümölcsöket termelik. Egyébként a Maldív-szigeteki első osztályosoknak az olvasókönyvében is az első lecke az a mangófáról szól. Ez nekem nagyon tetszett. Mert hogy van iskolasziget is, vagyis csónakkal elviszik arra a szigetre a gyerekeket, és akkor ott, ha vége a sulinak, akkor meg visszaviszik őket csónakkal arra a szigetre, ahol laknak a szülők. A szállodaszigeteken általában a szállodai személyzet és a családtagjaik laknak, néha a családtagok nem, hanem csak a szállodai személyzettagok, de láttam olyat is, hogy a családtagok is oda költöztek, és külön vannak olyan lakószigetek, ahol a helyiek élnek, megmondom, van ilyen, hogy iskolasziget, focipályasziget, bevásárlósziget, és még sorolhatnám tovább. Érdekes az, hogy nemrég készítettek velem egy interjút, és azt kérdezték pont, hogy a Maldív-szigeteknél most mi az, ami vonzza a magyar turistákat. Elsősorban az ár, ugyanis vannak olyan bungaló tulajdonosok, resort tulajdonosok, szálláshely tulajdonosok, akik úgy döntöttek, hogy akár 50%-ot is engednek az árból, cserébe, hogy oda csábítsák a turistákat. Viszont, hogyha már ott vannak, akkor valószínűleg költenek italokra, alkoholos italokra, alkohol nélküli italokra, és akkor abból talán sikerül nagyobb forgalmat generálni, és legalább lesz egy kis élet, és tudnak fizetést adni az alkalmazottaknak. Az viszont azért érdekes kérdés, hogy vajon mi lesz a jövő, mert hogy valójában azzal, hogy olcsón hozzá lehet jutni bizonyos szálláshelyekhez, azért nem feltétlenül azok mennek most a Maldív-szigetekre, akik minden esetben hihetetlen összegeket ott hagynak a bárba, mert hogy úgysem számít, vagy legalábbis nem annyira érzékenyek, hanem sokszor mondjuk a két palack vízre is vigyázva próbálják meg kihúzni jó néhányan az odalátogató turisták közül, és óvatosan költenek. Emiatt aztán persze nem lesznek olyan költések, mint amilyenre számítottak az alapján, hogy a korábbi években mi jellemezte az átlagos turistákat. Hát nyilván, aki spórolva kifizeti a féláras szálláshelyet, nem biztos, hogy feltétlenül utána a bárban akarja elverni azt az összeget. Úgyhogy érdekes most, hogy mi lesz egyáltalán jövő, és valóban majd a közepes pénztárcájúak is egy álomnyaralást megengedhetnek maguknak, vagy pedig visszatér minden a régi kerékvágásba, nem tudni. Minden esetre az biztos, hogy a Maldív-szigetek tényleg gyönyörű hely, jó magam többször jártam, mint már meséltem a műsorban erről, és hát nagyon érdekes történetek is fűződnek azért a Maldív-szigetekre, sok csodát láttam. Itt voltam Nászúton is, és emlékszem, hogy cápa nézegetésre, meg rája nézegetésre is beneveztem. Azt mondták, hogy egyedül leszek majd egy hajón, egy ilyen kis csónakon, és akkor úgy megyünk a rájákhoz, meg a cápákhoz. Ugyanezt ígérték egy derék, a gazdag, arab milliárdos fiatalembernek is, hogy egyedül lesz egy jakton, aztán ott voltunk mind a ketten. Hát engem ugyan nem zavart, ő egy picit így megorrolt a személyzetre, de hát miután egyikünk sem akarta ezt a pozíciót feladni, hogy most akkor úgy délután elmegy a Royal Islanden cápa nézegetésre, így végül is egyikünk beült a hajó egyik sarkába, másikunk a másik sarkába, az asszonnyal mindenki, és aztán így mentünk közös cápa nézegetésre. Hát nem volt ez a tömegturizmus attól függetlenül azért. Most úgy képzeljék el, hogy elmentünk egy szomszédos kis mini atollra, ahol a kikötőben megálltunk, és egy hatalmas hordó, tele volt hallal, véres haldarabokkal, és azt így felállította a személyzet, majd 2-3-at beledobott a vízbe, és már jöttek is a cápák. És hát mondták, hogy nyugodtan lehet etetni. És sose felejtem el, hogy ez a derék kedves utastársam, ez azt hiszem talán Giorgio Armani ingben volt, és kezében szorongatta a Louis Vuitton táskáját, egy laza mozdulattal amúgy könnyékig belekotort úgy a véres, halvéres nagy hordóba, és elkezdte nevetve, örülve etetni a halakat, és hát azon gondolkodtam, hogy valószínűleg most így az egymilliós ing az a kukában végzi majd. Jobban érdekelt ez, bevallom, mint a cápa etetést. Mindenesetre láthatóan teljes egészében belefeledkezett abba, hogy most akkor jaj, de jó, mert etetjük a cápákat, és akkor úgy bevadult, mint a cápák, tehát nem csak egyet dobált oda, meg kettőt dobott oda így a haldarabokból, hanem négyet, ötöt, és akkor itt szórta bele a nagy hordóból a haldarabokat a cápák közé, és nagyon tetszett neki, és így meg benne megmaradt ez a jelenet, hogy annyira érdekes volt, hogy ilyen kisgyerekként örült ennek a szituációnak ez a derék utastárs, és engem meg szinte jobban érdekelt ez a furcsa, kicsit abszurdnak tűnő jelenet, mint maga az, hogy ott vannak a cápák, mert hát olyat már láttam. De minden esetre vége volt a jelenetnek, utána rájákat is etettünk, hát az is nagyon érdekes volt, mert egy lépcső vezetett a kikötőben be a vízbe, és a lépcsőnél azt hiszem talán a második fokra leálltunk, a ráják pedig kijöttek egészen odáig, hogy meg is lehetett őket felül érinteni. Hát ugye alul van a szájuk, és akkor, amikor ledobtunk egy kis haldarabot, akkor ráúztak a ráják, megették, és fölül akár hozzá is lehetett nyúlni egy-egy rájához. Tehát ebből a szempontból tényleg nagyon izgalmas és érdekes élmény volt. Főleg bikacápák jönnek egyébként, mint megtudtam oda egy-egy cápóetetésre. Másfél méteresek, van közöttük 2 méteres is, annál nagyobbat nem nagyon lehetett itt látni. Ellenben van egy olyan lehetőség, amikor óriás cápákkal lehet úszni. Ők ugye planktonokkal táplálkoznak, tehát nem kell félni tőlük. Ugyanakkor a búvárok és a cápa olyan fotók készülnek, hogy hatalmasra tátja a száját a cápa, és akkor előtte ott van, nem tudom, 20 méterrel a búvár, de mégis olyan, mintha hirtelen bekapná, mint Jónást egykor. De ezzel együtt is ez egy érdekes kirándulás. Hát erre most nem mentünk el, de önmagában a kis cápák etetése, kis cápák, a 2 méteres cápák etetése is érdekes volt. Hát ha már a kis cápákról van szó, Sun Islanden is voltunk, ugye hát több helyen az út során. Sun Islanden többször is jártam, a magyar turisták körében meglehetősen kedvelt sziget, mert hogy van mit csinálni, elég nagy, biciklivel lehet közlekedni, és több strandot is ki lehet próbálni. Hát ugye a Maldív-szigeteken minden sziget, minden része strand, mert hogy gyönyörű hófehér homokot képzeljenek el, és bárhol bele tudunk caplatni a vízbe, csak ne a kikötőbe tegyük, ahol éppen közeledik a motorcsónak, de minden más helyen ezt nyugodtan megtehetjük. De ugye az egészben az volt az érdekes, hogy éppen fürödgettem ott a kínai étterem, vagy a táj étterem közelében, amikor jöttek új turisták, és az ázsiai turisták a hídon állva egyszer csak elkezdtek kiabálni nekem, hogy sárk, sárk, hogy cápa, cápa, hú, mondom, ennek felesett réfa, gondoltam azért körülnézek, és hát egy ilyen 50 centis vagy 40 centis kis cápa ott ficánkolt mellettem, hát mondtam, jó, de hát nem hiszem, hogy az a bal kezemre pályázik éppen, de nagyon sok kis cápa van egyébként, ott együtt úszkálnak a fürdőző turistákkal, de nem támadnak emberre, hát ők ilyen kis halakkal táplálkoznak, úgyhogy aztán megjutattuk a derékázsiai új vendégeket, hogy ettől azért nem kell félni. Minden esetre érdekes, hogy valóban a kis cápák teljesen a part közelébe úsznak, és a vízfölötti bungalóknál pedig van egy táj-kínai étterem, mert hogy táj és kínai ételeket egyaránt lehet kapni, és van 2 tag a személyzetből, aki kínaiak, és 3-an meg tájok. És ott például, vagy hát legalábbis amikor utoljára ott voltam, még ez volt a felállás, nem tudom, hogy most koronavírus idején változott-e, de esténként odajönnek azok a bikacápák, amik egyébként a Royal Islandnél is megfigyelhetőek, már nem pont ugyanazok a példányok, csak ugyanúgy bikacápák. Körülbelül 2 méteresek, 8-10-15-en odajönnek, és a reflektor fényében lehet látni, ahogy megeszik a maradékot. Egyébként láttam már olyat, hogy a turisták viszonylag közel odaúztak, de szerencsére semmilyen balesetről nem hallottam. Vagy azért, mert nem mesélik el, mert rontana az imázson, vagy pedig ritka. De azt gondolom, hogy itt azért a cápák találnak maguknak elegendő élelmet, úgyhogy ritkán támadnak emberre. Makócápát is lehet találni bőven, és hogyha búvárkodunk, már pedig itt a snorkelezés szinte kötelező, mindenkinek annyira érdekes az élővilág, de a könnyű búvárkodást is ki lehet próbálni a Maldív-szigeteken, akár úgy is, hogy nem akarunk mi feltétlenül vizsgát tenni, meg minden más magyarul dolgon átesti, hanem csak ilyen próbakört megyünk, ezt minden további nélkül meg lehet tenni. Ha már komolyabb dologra vágyunk, meg arra, hogy beültessenek egy csónakba, aztán szépen hanyattesve a vízbe lemerüljünk, és úgy csodáljuk a dolgokat regulátorral a szánkban, az persze egy más dolog, de azt is meg lehet csinálni. Tehát én is végül is szereztem búvár engedélyt a Maldív szigeteken. Hozzáteszem, azért szereztem, mert amikor először első nap kipróbáltam ezt az ilyen kis free búvárkodást, akkor mondták, hogy hát 2-3 nap alatt azért kiképeznek úgy, hogy gond nélkül leteszem a vizsgát is, a gyakorlatot is, meg az elméletet is. Hát mondtam, mi az nekem? Na most a másnap az egész napomat, míg a többiek fülöttek, azzal töltöttem, hogy videókat mutogattak nekem, és egy légkondicionált szobában fázva üldögéltem, miközben kint 38 fokban verőfényesen sütött a nap, és bólogattak a pálmafák a víztükör fölött. De megnéztem egy csomó videót, aztán utána még adtak egy könyvet is, hogy akkor éjszaka tanulmányozzam, másnap is lényegében azzal telt az egész nap, hogy csak videókat nézegettem, és akkor a harmadik nap levizsgáztam, és 6-ot lehetett hibázni. Azt hiszem, hogy a maximumot elértem, de nem azért, mert nem tudtam mindent megjegyezni, vagy kicsit rossz a memóriám, hanem azért, mert ugye angolul kellett mindezt megcsinálni úgy, hogy nagyon sokszor a kérdéseknél egy vagy két szó különbség volt, csak hogy most éppen melyiket kell eltalálni. Hát gondoltam, hogy azért ez egyben angol nyelvvizsga is. Úgyhogy végül sikerült az emeleten túl lennem, és a gyakorlatnál pedig 200 méter kellett úsznom, majd utána következett egy 3 alkalmas kiképzés, úgyhogy ez a villámgyorsan megvan a búvár vizsgád, hát azért az nem volt annyira villámgyors, meg hát azért volt néhány érdekes dolog. Például egyszer a kínai étterem mögül ugrottunk be lényegében a vízbe, és akkor egy csomóan elmondták nekem, hogy szakavatott búvárok, hogy hát az lehetetlen, meg nem úgy, mert szabálytalan minden, hát jó. Akkor is én tudom, hogy mi történt, úgyhogy így háttal beestünk onnan kb. 3-4 méter magasról a vízbe, úgyhogy nem kellett azzal bajlódni, hogy hogyan merülünk le. Egyébként jobb is volt, mert nagyok voltak a hullámok ott, ahol egyébként le kellett merülni, és persze regulátorral a szánkba, és utána kezdődhetett az oktatás. Olyan is volt, hogy elvették a maszkot, és akkor adott esetben, amikor visszateszem, hogyan kell kifújni a levegőt, illetve hát a levegővel kifújni tulajdonképpen a vizet, akkor azt gyakoroltuk, hogy a tartalék ilyen kis szájba rakható regulátort hogyan kell előbányászni, hogyha az egyikből nem jön a levegő, hogyan kell a másik búvárhoz odaúszni adott esetben, és az ő szájába beletenni nekem a kis tartalék szippantómat, hogyha neki valami gondja van. Tehát nagyon sok mindent gyakoroltunk, és az a lényeg, hogy hát végül sikerült a gyakorlati vizsgám is, aztán utána már magam is elmerészkedtem Kubában, Jamaikában ilyen búvár dolgokra, hát nem úgy magamban, hogy egyedül merüljek, mert olyant ugye, meg akkor se csinálunk, hogyha a vérprofik vagyunk, mert akkor is ketten megyünk, de úgy, hogy mondjuk amikor egy 5-6 turisták összejöttek, és volt egy inspektor, akkor gond nélkül elmentem, és tudtam, hogy fogom tudni követni az utasításokat. Meg hát persze megtanultuk a kis jelbeszédet, hogy mikor mutatunk okét, meg mikor mit. Érdekes volt összességében, nem bántam meg, bár hozzáteszem, hogyha életemben csak egyetlen alkalommal lettem volna Maldív-szigeteken, és ezzel töltöttem volna el az időmet, akkor keservesen megbántam volna, de úgy, hogy még forgatás miatt, fotózásokán sokszor megfordultam a szigeteken, így végül is azt mondtam magamban, hogy jó döntés volt, úgyhogy van ilyen vizsgám is, meg gyakoroltam is utána a búvárkodást. Teljesen más világ lett lényegében, ami feltárult előttem. Tényleg akár 10 méter mélyen, 15 méter mélyen a tenger alatt csodákat lehet látni, halrajokkal lehet úszni, és hát nagyon kell vigyázni sok mindenre, mondjuk a murénára, meg egyebekre, de soha nem volt félelem bennem, sem a mélységtől, sem a tengeri élőlényektől, ugyanakkor hát kismillió élménnyel lettem gazdagabb. Elmeséltem már önöknek a cápás kalandjaimat, meg a búváros kalandjaimat, hát rengeteg minden volt egyébként Maldív-szigetekre. Tényleg sokszor jártam, volt, hogy producerként voltam jelen, volt, hogy filmet készítettünk az itteni turizmusról, volt úgy, hogy magyarországi televíziónak forgattam, tehát tényleg számtalan alkalommal megfordultam itt, és hát sok-sok kaland volt. A cápásokról már meséltem önöknek. Volt olyan, hogy részt vettem rágfuttató versenyen is, egyébként több Maldív-szigeteknél a turistákat szórakoztatják ezzel. A rákok általában üres csigaházakba bújnak, és mindegyik a hátán visz egy csigaházat, úgyhogy nagyon furcsa, hogy nem a csigák, hanem inkább a rákok viszik a csigaházat a hátukon, és a helyiek pedig játszanak egy olyan játékot, hogy összegyűjtik ezeket a csigaházas rákokat, mindegyik csigaházra írnak egy számot, mondjuk 1-es, 2-es, 5-ös, 6-os, aztán utána rajzolnak egy kört, a kör közepén kiengedik a csigaházas rákokat, és lehet fogadni. És mondjuk megteheted a 8-as rákot, az 1-es rákot, mindenki csak egy rákot tehet meg, illetőleg egy ráknak csak egy idézőes gazdája lehet. És akinek a rákja a végén győz, vagyis elsőként áthalad a kör szélén, az nyer valamit, és valami komoly jutalmat kap. Hát most mi úgy jártunk, hogy fotós barátom megfogadta az egyik rákot, és az ő rákja az teljes egészében óriási előnnyel vezetve elment a megrajzolt kör, ami körülbelül egy olyan 1 centis krétával meghúzott kör volt kör széléig, és ráállt konkrétan magára, arra a vonalra, tehát a zsírkrétára állt rá, majd a barátom oda tette a lábát, hogy nehogy az legyen, hogy ő kiszalad onnan szerencsétlen rák, és ha már egyszer megnyerte, akkor nehogy az legyen, hogy hirtelen eltapossa valaki, és örvendezett a barátom, hogy megnyerte. És közben egy másik vendég, egy orosz turista rákja, az meg teljes egészében lelépett erről a kis kréta vonalról, és túlhatta vonalon, és akkor ő megnyerte. És akkor nem értettük, hogy mi a helyzet, és akkor tudtuk meg, hogy nem a vonalat kell elérni, tehát nem az győz, aki a vonalat eléri, hanem aki túlmegy, amelyik rák túlmegy a vonalon. Tehát olyan ez, mint a fociban, hogy nem elég, hogyha a gólvonalon pattan a labda, hanem teljes terjedelmével túl kell, hogy menjen a gólvonalon. Hát itt is ez történt, úgyhogy sajnos szomorú lettem, de nem nyerte meg barátom a fődíjat ezen a fogadásos versenyen. Minden esetre ilyesmivel szórakoztatják a turistákat, hogyha éppenséggel nincs koronavírus járvány. Bár hallottam, hogy most is csináltak azért, tehát már lassan visszatérnek a vendégek az olcsó áraknak, a relatíve olcsó áraknak persze köszönhetően. Egyébként, ha már az elején a konfliktusos szituációkról beséltem, hát igazából a cápaetetésnél, meg a rájaetetésnél ilyenek nem nagyon voltak, de előfordult egy alkalommal, hogy egy kis strandon éppen beszélgettünk, és a kedves fotós barátom nézeteltérésbe keveredett egy orosz turistával, mert hogy valamit, de tényleg valami ilyen bőrlesz filmbe élő módon félreértettek, és ez a derék orosz úri ember ősi szokás szerint úgy döntött, hogy akkor a homokban rendezzék ők ketten le. Nos, hát ugye egy 1,80-as, 120 kilós kopaszoros úriember homokban való birkóztatása, ez nem tűnt jó ötletnek, úgyhogy végül is a barátom megpróbált elnézést kérni, én ugye azért valamelyest beszélek oroszul, próbáltam közvetíteni, aztán az lett a dolog lényege, hogy akkor a szigetnek arra a sarkára nem mehettünk többet, de azzal együtt sikerült azért jó kis mediációval megoldanom ezt a konfliktust is, ami mondom, tehát valami fatális, egyszerű félreértésből fakadt. Olyan is volt egy alkalommal, hogy sajnos ez nem egy happy endes történet, az egyik magyar turista kerékpárral neki ment a pálmafának. Nagyon érdekes, hogy kerékpárral is elméletileg a balkész szabályt kell betartani, tehát nem a jobb oldalán, hanem a bal oldalán kell közlekedni a kis útnak, tehát ilyen 2 méteres kövezett utat képzeljenek el a legtöbb helyen, van, ahol nem is kövezett olyan sziget, de mondjuk a Sun Islanden, ahol ez történt, ott kövezett a sziget, és hát este azért, hogy rendesen tekernek már, hát ugye nincs autó, gyakorlatilag besötétedett, és akkor lehet ott csapatni. Na most vele szembe jött egy másik biciklis turista, szintén nagy sebességgel, és szinte hihetetlen, de úgy összeütköztek, hogy utána ez a derék magyar turista, ez neki ment az egyik pálmafának neki csapodott oldalt, és kórházba is került, tehát nagyon komoly műtétje is volt, úgyhogy a biciklis baleset is előfordult magyar turistával a Maldív-szigeteken. Ez is annyira érdekes, hogy biciklivel karambolozni egy trópusi szigeten úgy, hogy nekiesek egy pálmafának, és ebből kórház lesz. Úgyhogy ez egy nem egy happy endes történet. Viszont annál inkább örömteli, meg izgalmas a másik, mert hogy az történt, hogy magyar turistákról volt szó szintén. A hazautazás azt hiszem talán, hogy 5 órakor vagy 6 órakor történt volna, és hajnali időszakban, mert hogy részben csónakkal, részben pedig repülővel, hidroplánnal vitték ekkoriban a szigetről a magyar turistákat a Főszigetre, és aztán a Főszigetről pedig tovább ment a repülőgép. És hát megszokták a helyi takarítók, hogy általában a turisták már ahhoz képest, hogy mondjuk mikor kell elindulni, előtte másfél-két órával elhagyják a kis bungalót, és kifizetik még a plusz dolgokat a recepciónál, majd szép nyugodtan beszállnak a csónakba. De ez a derék magyar úriember úgy gondolta, hogy hát ő kicentízi a dolgokat, ha ötkor el kell indulni, akkor ő nem tudom, 3-4-5-kor majd szépen fogja, és oda caplat a recepcióhoz, úgyse költött semmit, és akkor felszáll a hajóra kész. Tehát emiatt tovább is aludhatott, nem hagyta el hajnali 4 órakor a bungalót, viszont megérkezett a Maldív takarító. Ő meg álmából fölriadt, és azt hitte, hogy valami betörő, és lopni akar, vagy bármi más rossz dolgot tenni, úgyhogy egy száz semmiben végigkergette a sziget húcácskáján ezt a derék takarítót. Aztán végül kiderült a félreértés, de minden esetre 3-4-en, akik a koránkelők közül látták ezt a jelenetet, sose felejtik el alig, hanem. A Maldív-szigetek foci csapatának volt magyar foci edzője is, és általában a magyar labdarúgás nagy tisztelői, és több alkalommal láttam Maldív-szigeteki foci meccset. Egyébként egész jól játszanak, tehát így mindenki imádja a focit, a legkedveltebb sport. Érdekes az, hogy a tengeri sportok mellett tényleg a foci a legnépszerűbb, és úgy kell azért elképzelni a szigeteknél a focipályát, hogy mondjuk a fele homok, fele fű, de láttam őt is, ahol az egész homok volt a focipálya, úgyhogy azért nem egy tipikus ilyen skót gyepet képzeljenek el, de ahol lehet, azért megcsinálják normálisan a gyepet, öntözik is persze, és sok szigeten pedig a gyümölcsöket is megtermelik. Az egyik nagy szigeten is, relatíve nagy szigeten is voltam olyan kis botanikus kertben, hogy ott a zöldségeket, a gyümölcsöket megcsinálták, megtermelték, és azokat adták aztán a turistáknak, tehát legalább azt nem kellett behozni, mert hogy egyébként Sri Lankáról, Indiából hozzák be a legtöbb dolgot. A Sri Lankaiak is, meg az indiaiak is egyébként elég sokat gyámkodnak a Maldív-szigetek felett, és hát azért kihasználják azt, hogy gazdaságilag igencsak rászorul erre a Maldív-szigetek. Ha már a gyámkodásnál tartunk, érdekes az is, hogy amikor legelőször voltam a Maldív-szigeteken, akkor még német pilóták vezették azokat a gépeket, főleg a hidroplánokat, amelyek a kisebb szigetekre, a főszigetről vitték a turistákat. Aztán utána egyrészt már lettek olyan, azt hiszem két helyen olyan repülőterek is, hogy a helyi járatként kell elképzelni, nem csak hidroplán száll le a vízre, hanem rendesen le lehetett szállni két szigetet, megcsináltak ilyen kis mini reptérre, és mellette kiképeztek helyi pilótákat is, és egészen jól kiképezték őket, bár hozzáteszem, a feleségem azt mondja, hogy hát inkább menjünk hajóval, mint hogy még egyszer fölüljön egy olyan gépre, amit itt egy kicsit megbillentettek. Hát lényegében az volt az egésznek a lényege, hogy egyetlen egy kis felhő volt a sziget fölött, egyébként verőfényesen sütött a nap, és pont a felhőbe berepülve kellett volna leszállni, de ezt nem tudtuk elsőre megoldani, úgyhogy átstartolt a pilóta, és még csinált egy kört, de hát én tényleg, apám vadászpilóta volt, én csak szimulátoron néha próbálgattam a repülést, de szerintem bevállaltam volna, hogy gond nélkül leszállok, de mindegy. Lényeg az, hogy azért nem mindig tudják olyan acélosan megoldani a helyzetet, úgyhogy azt mondta az asszony, hogy inkább visszafelé menjünk csónakkal, de aztán olyan tengeri vihar volt, amikor visszafelé mentünk, hogy akkor mégis inkább repülő lett belőle, de szerencsére mindent megúsztunk, és hát általában a Maldív-szigeteken, noha azért néha ilyen apró baleset előfordul, olyan nagy nehézség nincsen, kivétel talán csak az volt, amikor a földrengést követő szökőár szinte fél sziget darabokat söpört el, épületeket söpört el, és hát az ugye nagyon komoly gondot okozott, de akkor is az északi és a déli attól teljesen más képet mutatott, az egyik helyen tovább nyaraltak a turisták, a másik helyen pedig nagyon komoly áldozatokat is követelt a hatalmas cunami. A Maldív-szigetek kedvelt fakultatív programja a horgászat, és tényleg errefelé úgy lehet horgászni, hogy fogunk egy zsinort, és a végén a horogra egy kis haldarabot rátűznek, vagy mi is rátűzhetünk persze, belógatjuk a vízbe, és pár pillanat után, ha ügyesek vagyunk, akkor már ki is emelhetjük a zsákmányt. Én jó érzéssel mindig viszek újatlan kesztyűt, mert tudom azt, hogy azért, amikor egy komolyabb hal akad a horogra, nem olyan könnyű azt a vágó kis kemény damit puszta kézzel kihúzni, úgyhogy mindig az utastársaim azok így elismerően nézegetnek, hogy hát tényleg mennyi eszem van, de hát mondjuk, hogy 5. alkalommal már kitaláltam, és valóban egész komoly zsákmányt lehet összerakni. Hát barrakudát nagyon sokat fogtam már, de a legkülönbözőbb halakat. Egyszer fogtam cápát is, de védettek, úgyhogy kiszedtük a horgot, és vissza kellett dobni a vízbe. A többit, azt nem dobták vissza, a barrakudákat sem, hanem utána grillen megsütötték, és akkor lehetett választani, hogy most a hagyományos svédasztalos vacsorát kívánja valaki elfogyasztani, és oda megy, vagy pedig a grillezett halakból fogyaszt, úgyhogy azt ugyanúgy megették a helyiek, de mondom, a cápa védett, úgyhogy a védett halakat természetesen visszadobják. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Robert Richard. Ezúttal a Maldív-szigetek titkaiba avattam be önöket. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Kellemes további rádiózást!